Egy idejűleg érkezett meg Lublóra, Kozánovicsnak a parancs. A Jus Gladii dekrétum és a krakkói püspöknél járt követség, Józsefi János és Mackó Jaka. A püspök ugyanazt mondta élő szóval ő kegyelmeiknek, akit egyszer a halálka szája levág, higgyétek el, gyermekeim, nem ébred az fel, csak a Józsafát völgyében, de azért mégis elküldte a pecsétes engedélyt, mellénye belső zsebébe bevarva hozta Józsefi uram, hogy a Kászperek Mihály sírját föl lehet bontani, s tetemeit, ha az a lakosság megnyugtatására szolgálna, elégetni. Lőn erre izgalmas sürgésforgás Lublón, amint kiszivárogtak a hírek. Kozánovics Felícia rögtön kihirdette dobszóval a Jus Gladit, élet-halálnak uramától fogva a kormányzó. A várra felhúzták az ünnepi selyem lobogót, mintha maga a király lenne jelen. A másik hajdú kihirdette szintén dobszóval, hogy a hamis pénzeket két nap alatt hordják be a kúriára. És akinél azon túl csak egy hamis dénár találnak, azt mindjárt kegyetlenül sújtja a törvény. Kormányzó nem késett, mindjárt másnap hozzálátott a nyomozáshoz, színe elé idézve Kászpereknét. A szép asszony még nem volt künn az utcán a temetés óta, pedig nagy érdeklődés mutatkozott iránta a városban. Egynémelyik kíváncsi még tán a kisujját is megengedte volna vágatni, csak hogy láthassa, miképpen néz ki. Szépe még, ott vannak-e még arcán a régi rózsák, mióta egy kísértett tételi. Ó, lebben el az ajkakról a csodálkozás, mikor megjelent a bírák előtt a kúrián. Sugár derek a gyengéden meghajolva, tejszín arcán üde mosoly. Fekete selyem szoknyája ingerlőn suhogott. Hát még hogy illet rá a kis zsinóros lengyelke, az is fekete, mert gyászban volt, mely annyira testhez tapadt, hogy a lélegzetet meg lehetett róla olvasni a kebletáján. Hanem már az efféle fejszédítő olvasást senkinek sajánlanám, a kormányzó maga is ott felejtette a szemeit. Herteli uram pedig meg nem állhatta, hogy oda ne súgja Pavlovszkinak. Canis Mater! Ezért csak ugyan érdemes följárni a sírból. Mit szól hozzá, komám uram? Pavlovszki Kristóf uram nehéz szavú ember volt. Hosszan elgondolkodott előbb ezen a témán, és csak azután mondta. Minden asszony csak asszony, semmi más. Én vissza nem jövök az enyémhez. Kozánovics Felícián megkezdte a vallatást. Mondja meg nekem, kegyelmet, miért van gyászban? Mert az uram meghalt, felelte csendesen. Úgy. De hát akkor miféle ember az, akit a házában fogad, csak aki néme éjszakát kegyelmednél tölt? Ő az uram. Kászperek Mihály? Hát, ha a más világon más nevet nem kapott, akkor az. Kísértető? Szelleme? Árnyéke? Ördöge? Vagy igazi testből, vérből való ember? Nem tudom, felelte halkan, rejtelmesen. Hogy ne tudná, hiszen férj és feleség, ne mondjon olyat Kászpereknél, hogy nem tudja. Hiszen beszélnek együtt, hiszen meg is csókolja. Igen-e vagy nem? Kászpereknél egész a halántékáig pirult, és csipkés sejem kötényét fölemelve eltakarta vele a fél arcát szégyenlősen. Igen. Nos, kérdé Kozánovics. Olyan melege az a csók, mint más férfié. Annyi gyönyör van-e benne? Mária sértődve rázta meg a fejét, és a szép hullámos hajból egyszerre üde ibolya illat kezdett szétáradni a teremben. Valóban egy pár ibolya szál volt a hajfürtei közé tűzve. Engem soha nem csókolt meg más férfi. Kozánovics Felíciánnak végre is csak 35 éves volt még, nagyon megcsiklandozta az orrát az az ibolya szag, mely a női test és haj ingerlő buja illatával összevegyülve terjengett, ringott a vírói asztal körül, szinte kedve lett volna fölugrani és megcsókolni a szép asszonyt, persze a közszolgálat érdekében, hogy ilyen-e hát az a csók, hanem mégse tette, mégis tűrtőztette magát. Jablonszka Mária, szólt folytott hangon akadozva. Az Isten és a király nevében ülünk itt, hogy a gonoszságnak eleje vétessék. Nem a kegyelmed oktalan faggatása okoz nekünk örömöt, hanem az igazság és a valódi tényállás. Nem akarunk mi bekukkantani szemtelen szemekkel a kegyelmed ágyas házának függönyei közé, sem arca pirulását élvezni, hanem arról akarunk meggyőződni, hogy fantom, egyszerű látománya azon alak, akiről szó van, vagy pedig olyan, mint egy igazi férfi, s férje-e ő kegyelmednek, még így a síron túl is, valóságosan-e, és mindenben-e? A menyecske elfordította a fejét a bíráktól és az egyháziaktól, mert ott ült a tanácson a plébános is, és a Záklicsíni kolostor két meghívott tagja, majd alig hallhatóan mondá, mindenben, ó, a kujon, dünnyögte magában Herteli uram fejcsóválva. Hit alatt vallja ezeket? Hit alatt, felelte felbátorodva. Vegye jegyzőkönyvbe, szólt a kormányzó Vilsinszkihez fordulva, majd újra Kaszpereknél fogta vallatóra. És mit mond a férje, meddig fog tartani a síron túli vándorlása? Rám parancsolta, hogy soha semmit se kérdezzek ezekről. Hát miről beszélnek úgy kettecské? Közönséges napi dolgokról. Nem tud arról, hogy életében valamely varázslatokat űzött volna, vagy boszorkányokkal állt volna összeköttetésben? Vagy volt-e amuletje? Nem hordott csodaszereket az inge alatt, aszalt gyíkot, bűvös füveket, vagy gyűrűt? Mária mosolyogva rázta a fejét, nem, semmit sem vettem észre. A kormányzó kételkedve nézett rá. Ő föltétlenül a varázs szerekben vélte rejleni a lublói rémeset nyitját. Ami éppen nem lehet csodálkozni abban a korban, amikor még maga Témisz Isten asszony sem állotta komolyan utána szaladna a seprőnyének a pallosával. Mit tudhatta azt még akkor Kozánovics Felicián, hogy a boszorkányok és kísértetek nem egy kategóriába esnek a gonosztevőkkel, hogy ezek ellen pandúrokat kell küldeni, amazok ellen pedig néptanítókat? Mária vissza akart vonulni. Még csak egy kérdést Kaszperekné. Miből pénzel a férje? Úgy gondolom, beszedi a tartozásait. Egyéb forrása nem volna? Igen, sok hamis arany és tallér jutott forgalomba ő általa most a holta után. Kaszperekné gúnyosan húzta szét parányi piros száját. Csak a más világon nincs valami pénzverdéje, de úgy tudom a katekizmusból, hogy az nincs. Pavlovszky Kristóf nem állhatta tovább. Néni még ő pajzánkodik. Nézze meg az ember, ez az inci-finci fehér cseréd. Nem a szép fehér fogaidra vagyunk kíváncsiak, Éva leánya, szólt pátosszal. Hanem mondd meg nekünk, hol van azon arannyal telt hordócska, amelyet férjed egy bizonyos Csernyicki Mihály nevű varsói borkereskedőtől lopott el. Mert hogy ludas volt benne, azt már tagadni sem lehet. De az asszony a hordóról sem tudott semmi tájékozást adni, vagy konok volt egészen, vagy igazán semmit se tudott. Aztán jöttek a különféle tanúk, vagy 40-en, akiknek dolguk volt Kaszperekkel a halála óta. Az egyik látta a temető kapujában eltűnni, a másik birokra kelt vele a Kovács János szígyártómester Kocsi színjében. Kazimirszky István őrtálló katonának olyan pofont adott, hogy az utca túlsó végére empelgett tőre. Nagy Mártonné valami hideget érzett a testén múlt vasárnap egy hete éjjel, aztán erős gyomorgörcsei voltak. Sötétben ugyan nem látott semmit, de az bizonyos, hogy Kaszparek kísértette. Ezeket mind jegyzőkönyvbe vették, bár nagy része merő bolondság vagy képzelődésen alapult. Végre egy szűkebb értekezlet félre vonult a terem szögletébe tanácskozni a további teendők iránt. Hát ezek a jegyzőkönyvek, mint helyesen mondta a Debrecenből ide szakadt tanácsmerű Bújdosó Ferenc uram, nem segítenek az állapotokon. Itt okvetlenül tenni kell valamit. A bizalmas tanácskozás után újra visszaültek ünnepélyesen a helyeikre, csak a plébános maradt állva, és így szólt. A püspök nevében én ezennel megengedem Kászperek Mihály sírjának felbontását, és átadom hulláját ismét a király kezeibe. Ámen. Mire Kozánovics Felícián föltette a kalpagját a fejére, de ülve maradt, és így szólt a beállott templomi csendbe. A király nevében én ezennel elrendelem Kászperek Mihály sírjának felbontását, és hullájának mágián való elégettetését. Helyeslő murajlás zúgott a teremben, mely tele volt ködmön és pálinka szaggal, a tanúk lehelletével. Ó, milyen falánkul, mohón ették meg a különféle szagok finomabb testvérüket, azt a parányi ibolya illatot, amely közéjük elegyedett és elszállt. A tömeg zsibongott, a köd és pára nagy gomolyokban terjengve szállt. Egy káprázatos szürkeséggé olvasztva össze mindent, szinte úgy látszott, mintha egy piszkos folyam hömpölyögne, egy fekete koporsót lóbázva a hullámai. Holnap lesz az exhumáció, tette hozzá még a kormányzó a főbíróhoz fordulva. Intézkedjék kegyelmet! Holnap lesz a sírfelbontás. A nagy hír hirtelen kiugrott, mint egy eleven fekete macska az utcára, mindenki örült neki, és a farkába kapaszkodott. Nagy csoportok gyűltek a kapuajtókban, az utcákon, a rügyező fák alatt, sírbontás lesz, mekkora mulatság, ilyen is csak nálunk Lublón eshetik. A kormányzót hazamenet a kúriától a várig utca hosszat megéljenezték. Az emberek minden időben egyformák voltak. Milyen nevetséges és félszeg dolog. Midőn a szép május hozza maga üdes sejmes lég áramlatát, akácvirág illattal és az új növények leelletének balzsamával megtöltve, akkor az okoz nekik nagyobb örömet, ha egy dohos sírt nyithatnak ki, és egy megkorhat koporsót feszíthetnek fel, hogy megbámulják az elenyészést a maga borzasztóságában. Sokan már éjfélkor fölkeltek, és körülállták a temetőt, hogy reggel ki ne szoruljanak a látványosságról. A főbíró meg mindjárt a tanácsülés után egy mágiát rakatott a főpiacon, az ácsok egész éjjel ülőhelyeket tákoltak össze a mágia körül. A hivatalos személyiségeknek és a város előkelő asszonyainak. Hogy nem féltik a bőrük fehérségét, hát ha elsül az arcuk a közeli tűztől. Kár, hogy a legszebbik, Kászperekné nem jön el. Mondják, hogy a közeli házak és pajták fedeleit már előre roppant varjú seregek lepték el. Jó és gyors értesüléseik lehettek az akkori varjaknak. Bent a házakban egész reggelig égtek a gyertyák. Egyrészt nem voltak álmosak az emberek az izgatottságtól, csak a gyerekeiket fektették le. Búváj, kicsi fiam, csak még az éjjel ne tegyen benned kárt a gonosz Kászperek. Másrészt, mert csak ugyan ma van a Kászpereknek az utolsó uralkodása, holnap már semmi se lesz, csak hamu. Hanem ma még ő az úr, tudnivaló, hogy fölhasználja az utolsó éjszakáját. Alkalmasítően csínyeket fog elkövetni, hogy arról kódulunk minnyájam. Hát ma bizony jó lesz nem lefeküdni. És a kün alabárgyaikkal kopogó éjjel őröktől megtudakolták az ablakot kinyitva. Nem történt-e vajon kün valami? De baj nélkül múlt el az éjszaka, semmi se történt. Azaz, dehogy nem történt, dehogy nem. Addig-addig kérdezgették, mucsa meg baktert, megkínálván őt, imittam ott, hogy egy kupica jéget szilvalével, hogy végre is történt valami. Éppen éjfél tájban a temető felüli úton egy nagy fekete kereken járó ládát látott végig gurulni, amint két hízott sertés húzta nagyra fögve. Mellette két oldalt két-két macska poroszkált, kinyúlt derékkal, tüzes golyó szemekkel. A különös jármű előtt pedig egy nagy fekete szőrű kutya két hátulsó lábán ment, úgy, hogy apportírozni szoktak ezek a csúfállatok. Első két lábában pedig egy fekete zászlót vitt. Itt süllyedjek el mindjárt, ha nem igaz. Az öreg mucsának bátyó látománya bejárta reggelre az egész várost. Fogadni mernék, mondta ez is az is, hogy a Kászperek testét lopták el a fekete ládában az ördögök. Meglássátok, üres lesz a sír, ha kibontják. Ó, milyen nehéz volt megvárni a virradatot. S milyen sokáig pislogtak azok a lusta csillagok az égbolton. Azok sohasem sietnek. Lassan-lassan, szinte vonakodva jött meg a reggel. Eltűntek, elfoszlottak a gnómok, ázák és rossz tündérek, kibukkant a nap is. Olvasztott arannyal öntve be tékozlón a házak fedeleit, kémények kacskaringósan füstölögtek. A réteket, a hegyet, a várat, a várbeli zászlón, a fehér sast. Fényes tűz porzójából jutott a sírokra is. A sírok is mosolyogtak. Csak az ódontoronyban kondult meg mogorván a harang. Ez a jel. Most indulnak meg a kúriától a hivatalos személyek. Elől két muskétás katona ezüst paszomántos háromszögletes kalapokkal, vörös hajtókájú kék frakjaikban. Ezeknek kell utat vágni a tömeg közt, azután négy munkás öt ásókkal. Szenátus élén maga Kozánovics Felícián lépdel, mellette balról a pap, utána egy minisztráns gyerek, piros téglaszín pöntös kében hozza a turíbulomot. A legvégén két cigány húz egy ütött kopott taigát. Ezen a taigán viszik a halottat a mágjára, melyet már szintén körülállt néhány lovas katona, kordont vonva. Taiga kísértetiesen csikorgott, a rajta ülő gyerekek viháncoltak, mert a cigányok ideiglenesen felültették rá purdéikat. Hadd kocsikázzanak a szegény rajkók egy kicsit. A temetőben a marsán kisasszonyok obeliszkje mellett volt a Kászperek sírja, még nem zöldült, mint a többi sírok. Télen össze-vissza forgatott rögökben nehezen okoskodták ki a fűcsírák a kivezető utat. De már ennyi, melyike kezdte kitalálni, s hasztalan, mert most megint visszahasogatják rögökbe az összefort dombot. A munkások kihúzták előbb a keresztet, azután hozzáláttak a munkához. Néhány csákányvágás, és a sír ki volt bontva. Erőtűnt a diófa koporsó, teljesen romlatlanul, hiszen csak 9 hete van még a föld alatt. Feszítse föl, Kend, a fedelet, mucsanek, rendelte a kormányzó. Mindenki kíváncsian oda nézett egymás feje felett, egymás hónalján át, aki hogy férhetett. Öreg bakterbe leverte kalapáccsal a feszítő vasat 2 vagy 3 helyen, aztán nagy erőködéssel fölrántotta a fedelet. Ó, ó, morajlott, sömpölygött a meglepetés fölsziszenése. Közelállók átadták a távolállóknak, s ment véges vége a híra nagy sokaságon, amelynek hosszú sora egész a főpiacig kígyózott. Ó, ó, benne van! Valóban ott feküdt Kászperek, a szűk négy deszka közt mozdulatlanul csöndesen, mintha csak aludné. Piros kalpak volt a fejében nyomva. Kék, kurta, övig érő dolmány, sárga, sarkantyús csizma a lábán, úgy, amint eltemették. Nem volt azon semmi változás, az arca is olyan friss maradt, mintha csak egy óra előtt temették volna el. Kormányzó közömbösen mondta. Ez kétségtelenül az ő teste, nézzék meg kegyelmetek, és konstatáljuk hivatalosan. Aztán aláhajlott, és az újdonat új csizmák talpát nézte meg. Nincs rajtuk semmi kopás, semmi sár. Megfoghatatlan, tűnődött hangosan Herteli uram. Csodálatos jegyzémek, Pavlovszky Kristóf. Meghízott. Én nem találom, szólt Salgovics, olyan, mint volt. Mit, hogy nem hízott meg, pattant fel Pavlovszky. Hát vakkegyelmed? Hiszen majdnem tokkát ereszted, kétszer akkora a képe, mint volt. Újra megnézték néhányan, és miután Pavlovszky uram állította már, pedig Pavlovszky uram nem bolond ember, sok tapasztalata van, kapitány volt Rákóczinál. Ha ő mondta, akkor úgy is van, hát ennél fogva. Ők is látták, hogy Kaszperek Mihály meghízott a holta után. Sőt, most már Salgovics is visszakapált apródonként a nézetével. Mintha kövérebb lenne. Ez is terjedt, mint a lavina. Na persze, váltig nagyobbodva. A temető kapujánál állók már a Kaszperek potroháról beszéltek. Az utcán bámész csoportok hozzáragasztották. És olyan piros az arca, mint a tulipán. Bejebb a főpiacon a várakozók tépet hajszálakról is beszéltek, melyeket a kezében tartott volna a feszület helyett, amit Kaszpereknél illendő módon kezébe adott, mikor beszegezték. Hanem hiszen dübe jött erre Krizsán András, a sztároszta hajdúja, akit Kaszperek megtépázott volt. Mit, az én szakállamat tartja a kezében? Na hiszen megállj, Belzebub fia! S rögtön vállalkozott, hogy a városi dobos helyett ő gyújtja alá a mágiát. A dobos, aki félénk ember volt, nem győzött érte hálálkodni. Most egyszerre nagy nyüzsgés támadt. Az utca gyerekek vivátot visítottak. Hozzák már, hozzák már! Jött a taiga a koporsóval. Két oldalt két-két katona ment mellette, szétütögélve a tolongók közt a puskatussal. Azután a kormányzó és a hivatalos személyek foglalták el helyeiket szemben a mágiával. A kassai hóhér, aki az éjjel érkezett, ott állott már szolgálatkézen, skarlát ruhában a kormányzó emelvénye előtt. A kormányzó intett neki. Vegye át a holttestet, szólt Harsányos, végezzen vele rendeletünk szerint. Azután hátrahajolt a csinos, pikás arcú Stromfeld őrnagynéhoz. A földbe nem fogadta, menj is kilökni. A felhők könyörületesek lesznek talán hozzá. Mit gondol báróni? Mire a csinos, szőke őrnagyné bájosan mosolygott, és egy kacér pillantást vetett a felhők felé, a kegyes jó felhők felé. Valóban, szólt egy kicsit sejpesen, de ez jól állott neki. Ő nem sokára füst lesz, azután felhő, azután harmat, azután az Istenért báróni ne fejtegesse, mert még elveszi a kedvemet az elégetéstől. No, csak az kellene, szólt ilyettem. Ennyi embernek elrontani a mulatságát, magától kitelik. Ó, kormányzó, maga mégis kegyetlen ember, de hála Istennek már késő. Igen, a koporsó fent volt a mágia tetején, sőt, már Krizsán alá is gyújtott. Őrnagyné felfortyant. Hát nem viszik ki a holttestet a koporsóból? Természetesen nem. Ó, bekár, hiszen akkor mi nem látjuk. Hát persze, hogy nem látják. Aj, maga kiállhatatlan irigy ember. De nem volt idő csevegésre. A szokatlan látvány ne bilincselte a figyelmet. Mélységes csönd uralkodott, csak a lángok pattogtak, amit kékes szélű nyelvük körül nyaldosta a száraz fahasábokat, először mélán sisteregve. De amint kúztak egyre följebb-följebb vérpirosan ropogva, haragos zümmögéssel. Egy-egy alant elégett fahasáv összeesett, csak akkor az egész alkotmány megrecsegett és robajjal csúszott lejjebb. S a rettenetes koporsó a tetőn billeget mozgott, mintha le akarna ugrani. Egyszer-egyszer valami szélára megriasztotta a lángokat, s azok egyszerre neki kaptak, és suhogva, mintha ezer vég sejem szövetet terítgetnének az ördögök, szilajgyorsasággal falánkul iramodtak a koporsónak. Mindez rémítő volt. Az izzú hasábok kísértetiesen világítottak. És valami csodálatos zúgás keletkezett bent mélyen a parázsban. Egy-egy zsarátnuk szikrázott, sziporkázott, s apró tűz szemeiből a kaszperek tekintete villogott ki. Csak a füst szállt-szállt, nyájasan, bodoran, felmagassa a házak felé, egész a toronyi, melynek ablakában galambok ültek, s alkalmasint találgatták, hogy ugye a mi okosat csinálhatnak oda lenne a teremtés legtökéletesebb lényei, akik ma olyan nagy számmal egybegyűlvék. Meggyúlt hangzott újjongva harciasan a tömegbe. A láng most már hatalmasra dagadt. Izzó karjai átfogták a koporsót. Egy pillanat alatt eltűnt a szemek elől. A lobogó lángok szinte marakodni látszottak felette. Piszkos sárgás-barna füst oszlop szakadt ki most belőlük. Ez a kaszparek, ez a kaszparek, kiáltozták, ő ég már! Valóban nem az előbbi szép kék füst volt ez. A levegőben kellemetlen zsírszak terjengett, hallani lehetett az égőtest sercegését. Koporsó deszkái lehámlottak, szétestek, a tűz lerágta egy perc alatt. Némelyek látni vélték még kaszpereket, egyik a fejét, másik a lábát, a harmadik csak a vörös kalpagot. Ó, a képzelődés sokat tesz. Bolyai János néno, ha máskülönben rövidlátó, azt is látta, hogy az egyik lábát kinyújtotta. Kopacskáni asszonyom pedig hallott, hogy úgy brekek kaszperek, mint a béka, míg föl is kiáltott. 100 tanúja van rá, tudni arra, hogy fölkiáltott. Mi csúfolódik a sátánfajzat? De mindegy, hogy volt, hogy nem volt, ki tudna arról minden részletében számot adni. Mindenki más nézett, másra figyelt, másra gondolt, és természetesen más látott. Elég az hozzá, hogy ennek is vége lett. A daloló tűzelő megette a hasábokat, aztán Mohon fölfalta a koporsót és halottját. Nem volt már mit ennie, a mágia összeesett. Sokan rohantak a tűz felé, hogy még valamit lássanak. A kormányzó fölkelt, és jó kedvűen mondá, no, ennek is elvetettük a gondját. És ebben a pillanatban nyugtalan hullámzás keletkezett. Az agyva lárma, a megdöbbenés és a rémület felkiáltásai. Sokan a kezükkel mutogattak valamit átellenben a Párnickiék pajtáján. A kormányzó is oda nézett, és olyan sápat lett, mint a fal. Ott ült az oda fölmászott többi kíváncsiak között a pajta tetején, Kaszperek Mihály, vörös kalpakban, kék dolmányban, sárga csizmás lábát lógatva, és nézte gúnyosan vigyorogva a saját elégetését. A kormányzó egy muskétáshoz ugrott, lőj rá, parancsolá! Katona megborzadt, tántorogni kezdett, kezébe reszketett a puska. Nem furulját, billegetsz, te mamlasz, rivalt rá a kormányzó, add ide! Ő kapta fel a puskát, és lőtt. A füst eloszlott. Eltalálta, ordíták közel stávon. Látni lehetett, vagy csak új rémlet, hogy lefelé gurult Kaszparek a fedélről, mint a lelőtt szárcsa, de azt se lehetett, hogy magától ereszkedik le ügyesen, mint a macska. Egy fél perc műve volt az egész. A másik percben már nem volt se híre, se hamva. Bizonyosan nem a piac, hanem a szilvás kert felé pottyant le. Az ötödik-hatodik percben már messze a külső utcákban látták szemtanúk tova vágtatni fehér lován. Sárga csizmája a bal lábán vérrel volt megfestve, pajta tetején is véres csíkot hagyott, amerre lecsúszott. Semmi kétség, a Kozánovics golyója a lábát találta, de hát mit érez? Bizony Isten kár volt a puskaporért, Ha 100 golyó érné és szétroncsolná, akkor is csak ott volnánk, ahol vagyunk, mert annyi alakban van ott még ő, ahány neki tetszik. Itt használt az elégetés semmit. Aki farkas borotvál, elveszti a vizet is, a szappant is. Mi is csak időt és pénzt veszítettünk, de Kasperek megmaradt. Csak egy eredmény volt, az, hogy nem szellem, nem árnyék, nem egyszerű látomány vagy fantom, mert vére folyt, ha ugyan a vér is nem volt szemfényvesztés. Hanem azért teljes volt a kudarc, s nagy levertség uralkodott a városban. Kozanovics futárt menesztett a királyhoz az eset leírásával. Levele végén odaírta. A természet csodái ellen harcoltunk, fölség, de legyőzettünk. A lakosság zúgolódott a magisztrátus ellen, hogy minek volt elégetni a holttestet, szörnyű bosszút áll ezért Kasperek. Gúnyverset csináltak Hertelire és Pavlovszkira, s azokat a kocsmákban énekelték. Kasperek pedig gyakran jött, mindig titokzatosan, köd előtte, köd utána, nem csak a városban járt, hanem a közeli falvakban is, elárasztotta a lakosságot hamis pénzekkel. Egyszer lovakat vásárolt a katonaság számára, mert a svédek ellen készült hadjáratra erős Ágoston király, máskor ökröket, legtöbbször pedig egyszerű pénzváltással csapta be a tudatlan parasztokat. A vidékről beszivárogtak a hamis pénzek Lublóra, és Kozánovics kétségbe volt esve, hogy nem segíthet a bajokon. Egy tanácstalanságban egyet gondolt Pavlovszky Kristóf uram, s fölsietett a várba a kormányzóhoz. Van még egy gondolatom, nagyságos uram, erre a gonosz Kasperekre nézve. No, nekem nincs egy se, suhajtott fel a kormányzó. Hát mi az a kegyelmet gondolata? Kutya harapását szőrével kell gyógyítani. Régi közmondás, hogyan érti? Boszorkány ellen boszorkányhoz kell fordulnunk, igaz-e? Hát ez bizony igaz lehet, szólt Kozanovics szóra.